A példabeszédek könyvéből olvasom, hogy múltkor elkezdtük azt a részt a példabeszédek könyvéből az Ószövetségben, ez a bölcsesség irodalom, hogy az a cím, hogy a bölcsesség otthon. Mit jelent praktikus életbölcsességgel élni az otthon szférájában, és múlt héten beszéltünk a szülők-gyerekek kapcsolatáról, és ma beszélünk a férfi és a nő, férj és a feleség kapcsolatáról, úgyhogy ehhez kapcsolódó szakaszokat olvasunk. A magad kutyából igyál vizet, és csörgedező vizet a magad forrásából. Ne folyjanak forrásaid az utcára, és patakjaid a terekre. Egyedül tiéd legyenek, ne oszd meg másokkal. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától, miért ölelnéd idegen asszony keblét? Mert az Úr látja az ember útjait, és figyeli minden lépését. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorisította. A bölcsesség megment a más asszonyától, a hízelgő szavú idegennőtől, aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről. Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Jobb a puszta földjén lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal. Ebből még sok van, csak többet nem írtam ki. A derék asszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelem. Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése. Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt, négy dolgot nem értek, a sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a leánnyal. Tehát a bölcsesség otthon, mit tanít a példabeszédek könyve a bölcs életről a családi kapcsolatokban? Hogyan éljünk bölcsen ott, ahol a leginkább önmagunk vagyunk? Ahol a legkevésbé tudunk más képet mutatni magunkról, mint bárhol máshol. Hogyan élhetünk bölcsen ott, ahol a leginkább vágyjuk a békességet, az elfogadást, a szeretetet, és ahol a legfájdalmasabb, amikor zsákutcába jutnak a kapcsolatok. Két előzetes megjegyzést szeretnék tenni a mai témához. Az egyik az, hogy amikor arról beszélünk ma, hogy mit mond a bölcsesség irodalom férfi és nő kapcsolatáról, akkor mindezt persze nem választható el attól, hogy mit mond általában a bölcs életről, az Istennek kedves és az Isten rendje szerint való életről. Hiszen, ha példabeszédek nyelvét használjuk, hogyha valaki úgy általában bolond, akkor az a kapcsolatában is bolond. Tehát mindaz, amiről eddig szó volt, beszéltünk karakter, jellemvonásokról, beszéltünk ugye irigységről, büszkeség, alázat témájáról, harag, indulatok kezelése témájáról, a vagyonnal való viszonyról, hogy hogyan éljünk jól a vagyonnal, a pénzzel, stb. Tehát mindazok ezeken a területeken bolond, az nyilvánvaló, hogy az hozza a házasságába is. És a legtöbb házassági kérdés vagy feszültség az ugye nem a férfi és a nő problémája úgy általában önmagában, hanem a saját meglévő, ez is néha, de sokszor a saját meglévő példabeszédek könyvének a nyelvét használom, bolondságunknak a problémája a kapcsolatban. Tehát ez az egyik dolog, amit tudni kell, hogy nekem ennek a kérdésnek, hogy nyilvánvaló a kapcsolatban nem csak az van, hogy mi megy, vagy mi nem megy férfi és nő között, hanem hogy úgy különben hol vagyunk az életben, meg mi a bölcsesség, meg mit jelent bölcsen és jól élni. A másik megjegyzés az az, hogy nem csodálkoznék, hogyha sokan már morgolódnának a szívükbe, különösen hölgyek, hogy mi ez a szexista beszéd itt? Nem? Tehát, hogy zsémbes asszony, de nem olvasunk mogorva férfiről, ugye? Pedig az legalább olyan rossz, mint a zsémbes asszony. Vagy az okos feleség az jó, de nem olvasunk a bölcs férről, pedig az is legalább olyan jó. És ezért szeretném hangsúlyozni újra azt, hogy a példabeszédek könyve elsősorban ugye fiatal fiúkat, ifjakat szólít meg és tanít az életre, a bölcsességnek az útjára, és ezért a sok kérdést a férfiak szempontjából fogalmaz meg. És ugye tipikusan a férfinő kapcsolat a férfi oldaláról megfogalmazva az egy oldalúnak fog tűnni, de ez nem azt jelenti, hogy minden, amit elmond a példabeszédek könyve, nem lenne ugyanolyan igaz visszafelé is. Ez nem azt jelenti, hogy mindaz, amit a bölcsességről mond, az nem lenne, láttuk eddig is, nem lenne ugyanannyira aktuális, releváns minden más témában nőknek is. Mert dehogy nem. És még a nők kedvéért azt hadd mondjam, hogy a példabeszédek olyan nagyon sokat beszél a bolond fiúról. Egyszer sem beszél a bolond lányról. De ez nem azt jelenti, hogy nincsenek bolond, ostoba, istentelen nők, hanem azt jelenti, hogy egy oldalról, amikor nemekről van szó, akkor kijön, hogy egy oldalról beszél, de ez mindannyiunkra ugyanúgy igaz. Jó, tehát lépjünk túl ezen, hogy csak a nőket bántják. Még mielőtt belelépnénk ebbe. Na, két megjegyzés után két dologról szeretnék beszélni. Gondoltam, megkímélem a gyülekezetet, a három pont helyett múlt héten négy volt, most kettő lesz, hogy átlagba. Mindenki azt érezi, hogy átlagba rendben vagyunk. Az első kérdés az, hogy mit tanít a példabeszédek könyve a házasság működéséről, hogyan férfi és nő kapcsolat működéséről, hogyan működik. A másik pedig az lesz, hogy hogyan találhatunk jó társat. Akár benne vagyunk már ebbe, akár nem. Mi szükséges hát ahhoz, hogy jól működjön férfi és nő kapcsolata? Persze, ezt a kérdést feltenni, ez önmagában öngól, mert ki tud erre a kérdésre válaszolni? Majd ki gondolja azt, hogy na majd nekem most itt megmondják fél órában, hogy mi szükséges a jól működő kapcsolathoz? Hiszen tudjuk jól, hogy könyveket írtak erről tele, minden elhangzott, és mindennek az ellenkezője is elhangzott már ebből a kérdésben. És ha valaki azt mondaná, hogy ez a kérdés megválaszolhatatlan, akkor én biztos, hogy azt mondanám, hogy ez tényleg megválaszolhatatlan, és a végén ide is fogunk jutni. Nem hiszem tehát, hogy pontos receptet lehet adni férfi és nő kapcsolatának a jó működéséről, és hogyha azt mindenki pontosan betartja, akkor garantáltan jó lesz a főztje, jó lesz a kapcsolata. Nem is gondolom, hogy teljes és kimerítő választ lehetne adni erre a kérdésre, de azt viszont igen, hogy az a néhány alapvető gondolat, amiről a példabeszédek könyve szól, meg ezek a textusok szólnak, azt el lehet mondani, azt meg lehet érteni, és azon el lehet gondolkodni. Tehát ezzel vágjunk ebbe bele. Mi szükséges ahhoz, hogy férfi és nő kapcsolata jól működjön? Én öt dolgot találtam a példabeszédek könyvébe. Erről fogok beszélni először. A helyén kezelt szexualitás, a bensőséges barátság, a jól menedzselt otthon, a konfliktusok időben történő kezelése, valamint a szövetség. Mindezek önmagukban egy-egy teljes ige hirdetést is felölelhetnének, vagy még sokkal többet is, ezért csak a fő hangsúlyokat érintem. Helyén kezelt szexualitás. Miért ezzel kezdem? Megkezdte tőlem valaki. Miért ezzel kezdem? Ha valaki megkérdezi, hogy miért ezzel kezdem, akkor két választ adok. Az első azért, mert a példabeszédek könyvének az első 9 fejezete, ami formájában, stílusában, műfajában más, mint ami utána jönnek a rövid mondások. Az első 9 fejezetében meghatározó módon megjelenik a szexualitás témája, mégpedig a házasságtörésről, illetve a prostituáltakkal való élés kontextusában. Fiatal ifjakról van szó, tehát ifjaknak ír, ifjakat tanít az útra persze, az életre, és hát mi érdekli az ifjakat? De alapvetően az életre próbálja vezetni őket, és ezért teljesen nyilvánvaló, ez egy fontos kérdés lesz, és ha valaki megnézi, ez hangsúlyozottan ott van az első 9 fejezetben, erősen jelen van. Ez az egyik ok. Másodszor azért ezzel kezdem, mert amikor férfi és nő kapcsolat szóba kerül, akkor a mai világ szinte azonnal a szexre gondol. Nem csak a példabeszédek könyve kezdi ezzel, hanem a mai ember is ezzel kezdi. Férfi és nő kapcsolata ma gyakran a szexualitással kezdődik, és minden egyéb csak utána következik, ha következik. Azaz a kapcsolatok egyre inkább egydimenziósá válnak. A két nem kapcsolata egyre inkább egydimenziósá válik, és ez az egyetlen mindent uraló, és sokszor a többi dimenziót elsekélyesítő oldal az a testi oldal. Úgyhogy ezért beszélek erről először. A példabeszédek könyvének a válasza különben erre a helyzetre nem az, hogy hanyagolja vagy leértékeli a szexualitást, hanem annyira pozitívan beszél róla, amennyire csak lehet. Hallgassátok meg még egyszer ezt a költészetet. Legyen forrásod áldott, örülj ifjúkorodban elvett feleségednek, férjednek. Szerelmes szarvasűnő ő, na az nem a férjed. Kedves őzike, keblei gyönyörködhetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Miért mámorosodnál meg, fiam, más asszonyától? Miért lennéd idegen asszony keblét? Egyszerűen, hogy hihetetlen nyíltan beszél a szexualitásról. Ezek nagyon nyílt, nagyon erőteljes képek, ugyanakkor nagyon-nagyon gyönyörűen beszél, és azt mondja, hogy azt kimondja, odáig eljut, hogy ez gyönyörűség, ez megmámorosít, ezt a kifejezést használja, ez ugyanaz a kifejezés különben, amit az alkohol hatására használ a Biblia, a példabeszédek könyve. És miközben ennyire szabadon, ennyire nyíltan beszél a szexualitás szépségéről, ajándékáról és gyönyörűségéről, erről sok mai ember tudna beszélni, hihetetlen szókimondóan és bátran mellé tesz valami mást, ami nagyon meglepő sok embernek. Tudnélik, hogy mindezt ifjúkorod feleségével, ifjúkorod férjével élheted meg. Nézzétek meg, hogy miközben felemeli a szexualitás szépségét, közben abszolút leteszi a voksát amellett, hogy ez milyennek a helye, kihez tartozik. Azt mondja, a magad kútjából igyál vizet. Értjük a költői nyelvet. Csörgedező vizet a magad forrásából. Fiúknak szól. Férfiaknak, ne folyjanak forrásaid az utcára és patakjaid a terekre. Egyedül tiéid legyenek. Ne oszd meg másokkal. Ha azt mondtuk, hogy a jól működő férfi és nő kapcsolat egyik feltétele a helyén kezelt, a helyén megélt szexualitás, akkor azt látjuk, hogy ez azt jelenti, hogy egyrészt ez fontos, nagyon fontosnak tartja, másrészt, mert ennyire nagy ajándék, óvja és védi az ifjút, hogy ne szórja szét a forrásait, a maga kutyából igyon vizet, azaz egy valakinek tartsa meg mindezt, egy valakivel élje meg ezt a csodát, mert itt van az Istentől való helye ennek az ajándéknak. Tehát az Istentől rendelt helyén örömmel megélt szexualitás alapvető a házasság jó működéséhez. De nem minden. És ezért a másik dolog, amiről beszél a példabeszédek könyve, az a bensőséges barátság. Ahhoz, hogy férfi és nő kapcsolata jól működjön, társá, baráttá, jó baráttá kell lenni kezdetektől fogva. Azt mondja, a bölcs így óvja az ifjakat, a bölcsesség megment a más asszonyától, a hízelgő szavú idegen nőtől, aki elhagyja ifjukorának a társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről. A szövetségről majd beszélünk, most figyeljünk erre a mondatra, hogy aki elhagyja ifjúkorának a társát, ez a kifejezés, ifjúkorának a társa, ez a kifejezés, hogy társ, ez a legközelebbi barátokra vonatkozik. Példabeszédek könyvében, Zsoltárokban is több helyen. A társ az a bizalmas jó barát. Olyan szeméről van szó, aki mindvégig közösségben van a másikkal, akik együtt járnak egy úton, és így és ezért társak. Sokakban él, meg erősen népszerűsítetik egy olyan kép, amely szerint férfi és nő házastársi kapcsolata, akár a mai világban, ha ez egy házastársi kapcsolat, akár valamikor régen, a múltban, ami egy életen át tartott, igazából csak gazdasági, társadalmi és esetleg gyereknevelési szempontból volt fontos, és volt, hogy így volt. De hogy igazából a szórakozást, akár szexualitás, akár barátság, azt nem a házasságban élték meg a felek, hanem valahol máshol. És nézzétek meg, hogy és sokszor ez kritika, amikor arról esik szó a mai világban, hogy férfi és nő kapcsolatának az Istentől rendelt helye, erről mi beszélünk, a házasság, akkor sokszor pont ezt mondják, hogy na de hát De tehát miért kéne a házasságnak lenni? Hát régen is a házasság, az csak a társadalmi, gazdasági, gyereknevelési ügylet volt, és minden más azon kívül történt. És nézzük meg, hogy a Biblia 3000 éves. Nem. Nem. A Biblia, a példabeszédek könyve úgy beszél férfi és nő kapcsolatáról, mint amiben ők egyenrangú felek, barátok, bizalmas barátok. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugye éppen a testi oldal, amikor azt mondtam, hogy egyre inkább egydimenziósá válnak a kapcsolatok ma, fiatalok kapcsolata, hogy az pont azt jelenti a testi oldalnak az elszabadulása, hogy a bizalmas barátság nem tud kifejlődni. Nem tud felépülni, nem alakul ki. És annyira fontos ez a kérdés, ez a barátság kérdés, hogyha sokszor elhangzik az a gondolat, szoktak erről beszélgetni, hogy létezik-e barátság férfi és nő között, fiú és lány között. És akkor van, aki azt mondja, hogy létezik, van, aki azt mondja, hogy nem létezik. Én azt gondolom, hogy egy házas ember életében az elsődleges barát, bizalmas barát és társ a házastársa. És ha ő az elsődleges barátja, akkor létezhetnek más barátok, más nemekkel, létezik barátság. De ha egy fiú meg egy lány, a legmélyebb barátok lesznek, az egyik oldalról biztos, hogy az több, mint barátság. Mert a barátság része férfi és nő kapcsolatának. Az tovább fog menni, az egyik oldalról valaki többet fog várni, többet fog akarni. Ez azt is jelenti, hogyha egy férfi és nő kapcsolatban valaki sokkal jobb barátja, mint a házastársa. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet barátja, kell, hogy legyen barátunk. Férfinek, férfi, nőnek, nő, férfinek, nő, nőnek, férfi. És jó, ha van barátunk, szükséges, és jó velük együtt lenni. De ha alapvetően valaki azt éli meg, hogy a legjobb barátom nem a párom, a legjobb barátom nem a párom, akkor ott valami nem úgy működik, ahogy az Isten rendje szerint működne. Ami azt jelenti, hogy van közös érdeklődésünk, hasonlóan látunk dolgokat a világból, szeretünk időt tölteni együtt, tudunk beszélgetni sok mindenről, nem csak a munkáról és a gyereknevelésről, ha esetleg már itt tartunk az életben. Számíthatunk egymásra, képesek vagyunk támogatni egymást abban, ahogy kibontakoznak az ajándékaink. Barátok vagyunk, férj és feleség, bensőséges barátság. Egy irányba tekintenek, és jól érzik magukat együtt. Ez a második dolog. Helyén kezelt szexualitás, bensőséges barátság, a harmadik, ami kell a jól működő férfinő kapcsolathoz, az a jól menedzselt otthon. Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. A példabeszédek könyvének az asszonyi bölcsességnek egy teljes fejezetet szentel, ráadásul ez az egész példabeszédek könyvének az utolsó fejezete, ami a derékasszony dicsérete, és amiről anyák napján beszéltünk, tehát egy teljes igehirdetés erről elhangzott, úgyhogy most csak nagyon röviden. Az a mondat, hogy az asszonyi bölcsesség építi a házat, az a család stabilitására mutat. Az a család stabilitásáról szól. És teljesen nyilvánvaló, hogy nem csak az asszonyi bölcsesség építi a házat, de ez egy olyan pont, ahol a férfi szempontjából beszél. És teljesen nyilvánvaló az is, hogy a férfiúi bölcsesség is kell, hogy építse a házat, meg a férfiúi bolondság is lerombolja a család stabilitását. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ez oda-vissza igaz. Mind a két oldalra igaz. De arról van szó ebben, építi a házat, a család stabilitása, hogy mindkettőjüknek szerepe van abban, hogy hogyan formálódik a család. Milyen kapcsolatok lesznek otthon, milyen gazdaság ebben benne van, milyen gazdasági eredményekre jutnak, hogyan menedzselik az otthont, hogyan kezelik a pénzt, hova jutnak, mint család, érzelmi, spirituális értelemben, hogyan lesz alapja a családnak. Ez mind benne van. A férfi is felelős ezért, meg a nő is felelős ezért. És nagyon jól tudjuk, hogy egy jól működő férfi-nő kapcsolathoz nem elég a helyén megélt szex, nem elég a bensőséges barátság, hanem szükséges az, hogy működőképes módon menedzseljék az életüket. Munkamegosztás, pénzbeosztás, gyereknevelés, közös döntések, továbbtanulás, ki tanul, mit tanul, miért tanul, végtelen mennyiségű ügy. Működnie kell. Ha csak ez működik, és nem működik mellette, a testi oldal meg nem működik mellette, a barátság, az is halál. Ha az működik, bensőségesség, bizalmasság, de együtt nem tudjuk valahogy elmenedzselni, elvezetni az életet, az is halál. Férfi és nő kapcsolatában szükséges, a jól menedzselt otthon, az asszonyi bölcsesség építi a házat. Erről többet a példabeszédek könyve végén. A negyedik dolog a konfliktusok időben történő kezelése. A konfliktus minden kapcsolatban van. De hogyha nem tudják a felek időben rendezni, akkor a következő elviselhetetlen helyzet áll elő. Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Jobb a puszta földjén lakni, mint zsémbes és bosszus asszonnyal. Egy másik mondás, ezt nem írtam ki, az a szüntelen, csepegő háztetőhöz hasonlítja a zsémbes asszonyt. Ezt képzeld el? Csepeg a víz, ázik. Folyamatosan, kitartóan, elviselhetetlenül. Árad az elégedetlenség. Megy a panasz. A perlekedés a zsémbes asszonyból folyamatosan, kitartóan és elviselhetetlenül. Ennél még a háztető sarkán is jobb, vagy akár a puszta földön a kép ott gubbaszt a madár a háztető szélén, vagy egy romház tetején. Képzeld el a menekülő férfit, aki inkább ott gubbaszt a háztető sarkán, kitéve az elemeknek. Semmint, hogy tak, 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 folyamatosan. Tudjátok, hol van ma ez a hely? A háztetőnek a széle. Kocsma. Ez a kocsma. Ez a kocsma. Ez a kocsma. Ott gubbaszt, mert nem megy haza. Ez a munka, hogy inkább nem megyek haza. Inkább nem megyek haza. Még mielőtt megkapnám magamét az asszonyoktól, hadd mondjam, hogy én is tudom, a zsémbes asszony persze legtöbbször nem a semmiből születik. Nem a semmiből születik, hanem miből születik. Éppen annak a hiányából, amiről eddig beszéltünk, helyén kezelt szexualitás, bensőséges barátság, közös teherhordozás, ha ez működik, akkor valószínűleg elégedett. Nem a semmiből születik. Lehet, hogy a férfi gubbaszt a tető szélén önmagát sajnálva, de lehet, hogy neki is köze van ehhez. És ezért annyira fontos, csak éppen utalok rá, annyira szépen beszél erről Péter apostol, amit olvastunk a lekcióban. Azt mondja, ti férfiak, megértően éljetek együtt a ti feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak az élet kegyelmében. Miért mondtam, hogy a konfliktusok időben történő kezelésére vezet ez a gondolat? Ahhoz, hogy jól működjön a kapcsolat? Azért, mert az itt leírt helyzet, az éppen annak a következményeként áll elő, hogy nem rendezik időben a hiányaikat, nem rendezik időben a tüskéket, a nehezteléseket, a felek, amelyek vannak, csak nem kerülnek elrendezésre. És ebből mi lesz? Mi történik? Tipikusan mi történik? Ebből lesz egy visszahúzódó, magába záródó férfi, és egy folyamatosan panaszt árasztó asszony. És minél több a panasz, annál jobban kivonul az életből a férfi. És minél inkább kivonul az életből a férfi, annál több az elégedetlenség és a panasz. És minél rosszabb a helyzet, annál szótlanabb a férfi, és minél szótlanabb a férfi, annál bőbeszédűbb a nő. Mert ő nő. Mert ő ilyen. Mert ő így éri meg. Árad a víz a tetőről a házba, a férfi meg csak gubbaszt elázva egyre kijebb húzódva. És a barátok elég bölcsek ahhoz, hogy idejébe megbeszéljék, folyamatosan rendezzék a konfliktusokat. És ehhez bátorság kell, hogy elmerjen mondani, hogy mit élek meg a kapcsolatban, és alázat kell, hogy megmerjem hallgatni. Bátorság és alázat. Enélkül nem megy a konfliktusok kezelése. És végül, ötödször, mi kell egy jól működő kapcsolathoz, férfi és nő kapcsolathoz? És a válasz szövetség. Szövetség. Azt mondja, hogy azt mondja a házasságtörő nőről, aki elhagyta az ifjúkori társát, hogy és elfeledkezett az Isten előtt kötött szövetségről. Lehet, hogy valakinek úgy tűnik, hogy az előző négy pont az olyan gyakorlati és megfogható egy kapcsolatban, de a szövetség az mi? Mégis férfi és nő kapcsolatának a Biblia szerint a szövetség az alapja, a kerete, a megtartó ereje. A házasság a bibliai gondolkodásban szövetség, és a szövetségnek a lényege így fogalmazható meg, hogy a szövetség olyan kapcsolat, ami jobban kötelez, mint pusztán egy szerelmi kapcsolat. Ami nagyobb elköteleződés, mint pusztán szerelem, romantika, jó nekünk együtt, mert törvényes, mert szerződésen és ígéreten alapszik. Ugyanakkor a szövetség sokkal melegebb, sokkal szeretőbb, mint pusztán egy törvény által való kapcsolat. Nem az a házasság, hogy aláírtunk egy szerződést, aztán kész. Abban melegség van, abban szeretet van, abban élet van, abban tűz van. De nem az a házasság, hogy szeretet van, élet van, tűz van, aztán ha éppen nincs, akkor hello, hello. Mert szerződés van, mert ígéret van, mert elköteleződés van. Értitek? Ez a szövetség. Ez a kapcsolatnak az a formája, amit a házasság szó jelent, és amit Isten elénk ad. A szövetség az azt jelenti, hogy akármi történik, én veled leszek, és a tiéd leszek. De ez nem érdekszerződés, hogy két család csak azért összejön, hogy nagyobb legyen a befolyásuk a nem tudom mi felett, mert benne van a szerelemnek, meg a szeretetnek a tüze. De éppen a szerződéses keret az, ami védett helyet biztosít a bensőségességnek. Nem éppen a szerződéses kapcsolat az, ami azt a stabilitást és biztonságot adja, hogy én odaadhatom magamat teljesen te neked, te odaadhatod magad teljesen én nekem, testi-lelki értelemben, mert biztonságban vagyunk, mert nem fogok kisétálni az életedből. Értitek? És éppen a szövetség ad bátorságot és alázatot arra, hogy a konfliktusokat rendezzük. Mert férfi és nő kapcsolatban nagyon sok ember azért nem meri kimondani a kapcsolatot, mert nincs szövetség, nincs házadság, nincs elköteleződés, és én megmondom neki, hogy mi a bajom vele, akkor lehet, hogy fogja magát és kisétál, ezt nem akarom. De a szövetség, a keret, hogy mi ígéretet tettünk egymásnak, az abban segít, hogy bátorságot és alázatot nyerjünk a kapcsolaton belül őszintén beszélni és rendezni a dolgokat. Ugye a férfi és nő kapcsolata mitől működik? Helyén való szexualitás, bizalmas barátság, bensőséges barátság, konfliktusok időben történő rendezése, jól menedzselt otthon, szövetség. Hogyan találhatunk jó társat? Ezek után. Számos, nyilvánvaló, hogy ez, amire eddig szó volt, ez mind beszél indirekt módon arról, hogy hogyan keressünk, hogyan találjunk jó társat. De nézzük először a találásnak, a választásnak a tétjét. A derék asszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen. Ennek a mondásnak a jelentése, hogy a férj büszke a feleségére. A derék asszony urának koronája. Büszke rá. Ez nem az, amikor kiszáll a nem tudom milyen csoda autóból, pörgeti a kulcsot, és kiszáll mellette a Barbie baba, és így büszke. Ez nem ez a büszkeség, ami tárgyasítja a nőt. Értitek? Ez nem ez. Itt a derék asszonyról van szó. Aki jól menedzseri az otthont, aki barát. Ez nem ez a fajta büszkeség, hogy minden férfi őt nézi. Nem. Ez egy sokkal mélyebb, sokkal többre értékeli. Nehogy azt gondoljuk, hogy itt erről van szó. Nem tárgyasítja a nőt. De, tehát büszke rá, és a szégyentelen asszonyra meg azt mondja, hogy az olyan, mint a csontszú, annyi fájdalmat, nyomorúságot okoz, hogy az belülről rág és felemészt. Ez a tétje annak, hogy kit választunk. Hogy ott van-e az, hogy büszke leszek-e rá. Ebben az értelemben, és egyből itt van a másik kedvenc mondásunk, mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése. Hú, ez megrázó. Miért? Miért megrázó? Azért, mert két teljesen összenemillő dolgot helyez egymás mellé. Mi az aranykarika? Aranykarika, aranygyűrű, egy szépen megmunkált, értékes, gyönyörű ékszer. A disznó orrában, amely túrja a trágyát. És ez ennek az ereje, értitek, hogy jön össze ez a két dolog, aminek semmi köze egymáshoz, semmi köze. Soha nem találjuk ezt a kettőt együtt. És azt mondja a bölcs, hogy ugye disznórám az aranykarika olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése, itt ez elég szerencsétlen fordítás, ha nincsen bölcsessége, ha nincsen belátása, ha nincsen körültekintése, ha nincsen megfontoltsága az asszonynak, akkor azt mondja, a szépség akkor nem sokat ér. Van olyan magyarázó, aki azt mondja, hogy ez a bölcsmondás arról szól, hogy a férfi, aki gyönyörű, ám de oktalan és bolond nőt veszel, magát teszi bolondá azzal, hogy ezt az oktalan teremtést hordozza, mert a képben ő a disznó. Az ő a disznó. Az, az aranykarika, ő a disznó. Ő azt gondolja, hogy ő hordozza, az valami nagyon jó, de valójában észre se veszi, hogy mennyire elborult a helyzet. És nézzétek meg, ha ez így van, akkor a kérdés az az, hogy a derék az, hogy urának koronája, vagy pedig a bolond, de szép asszony, az urának csak annyi, és az ura is csak annyi, mint a disznó, aki ezt a gyűrűt, vagy ezt a szép asszonyt hordozza. És félrejtés ne essék, a példabeszédek nem moralizál, hogy avval kezdtük, hogy a hihetetlen csodálatos leírást ad a szexualitásról. Nem arról beszél, hogy mert nem számít a szépség, semmi nem számít, felejtsük el. Nem erről beszél. Csak azt mondja, hogy azt a kérdést szegezi az embereknek, az ifjaknak, hogy olyan nőt keresel, akire tudod, hogy majd büszke lehetsz, vagy csak addig látsz, ameddig az ő szépségre nem vett a lábadról. Mit keresünk? Mit akarunk látni? Mit értékelünk? Mit keresel, hogyan nézel, hogyan ismerkedsz? Számtalan kérdés fakad ebből. Hogyan találhatunk jó társat? Vagy hogyan értékelhetjük jól a meglévő társat? Mert ez is ide tartozik. Van a példabeszédek könyvének egy végső summája, egy végső állítása, és ezt nagyon fontosnak tartom. A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. Hogyan találhatunk jó társat? Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az új Úr jó akaratát. És ezt visszafordíthatjátok a férfiakra is. Tehát aki jó férjet talált, kincset talált, ugyanígy. A jó feleség tehát, a jó férj, a jó társ, az okos társ, ajándék. Ajándék Istentől. Mert a ház és a vagyon, mint örökség, tervezhető, de a jó házastárs végső értelemben nem tervezhető. A ház és a vagyon értékes, de az igazi kincs a jó pár. Fontos, hogy bölcs légy, mondja. Nem mindegy, hogy mit tartasz a szemeid előtt, hogy hogyan választasz, hogy hogyan élsz a példabeszédek bölcsessége alapján egy kapcsolatban, vagy hogyan készülsz. De végül is, utolsó sorban a jó házasság, a jó kapcsolat az az Úr ajándéka. Ezt mondja. Ezért mondtam az elején, hogy nincs recept. Végső sorban ajándék. És lehet, hogy valaki inkább várna a receptet, mert bebiztosítja magát, mert hogyha ez ajándék, akkor hol a garancia? Mi következik ebből? Ha ez ajándék, és nincs garancia. Fontos a bölcsességünk, fontos, hogy hogyan döntünk, fontos, hogyan élünk, de hogy nincs garancia. Mi következik ebből? Imádság. Egy keresztény ember számára imádság. Egyrészt adott egy kicsit vissza, hálaadás, szüntelen, örömteli, el nem múló hála az Úrnak a jól működő házasságért. Oké? Hazamentek, ahol jól működik, alapvetően jól működik, hála. Köszönd meg. Értéked, tiszteld, becsüld. Amíg a panaszkodás, hogy nem hozol, nincs elég pénz, nem tudom mi, tök mindegy, ha jól vagytok, sokkal fontosabb. Légy hálás. Légy hálás, fejezd ki, tanuld meg kifejezni a társad felé. Ez a legnagyobb ajándék az életben. Ez a legnagyobb ajándék az életben. Nagyobb, mint az örökség, vagyon, ház, karrier, teljesítmény, népszerűség. Isten ajándéka a társad. Légy hálás. Mi következik ebből? Imádság annak a szívében is, aki keresi a párját. Ha nincs garancia, akkor mi marad? Imádság, bizalom. Olyan imádság, ami nem csak arra koncentrál, hogy szüntesd már meg végre a magányomat, hanem amelyben azzal várod Istentől a társat, hogy tudod, hogy mennyire rászorulsz az ő jó akaratára. Ugye azt mondja, aki jó feleséget talált, az az Úr jó akaratát találta meg. Illetve pontosan úgy van ez, hogy aki jó feleséget talált, elnyerte az Úr jó akaratát. Az az imádság, még egyszer, aki nagyon várja a társát, ami nem csak abból áll, hogy szüntesd meg a magányomat, már nem bírom tovább, hanem ami azt ismeri el, hogy hihetetlenül rászorulok a jó akaratodra, a kegyelmedre. Miért? Azért, mert enélkül az imádság nélkül minden adott arra, hogy végleg elszúrjam a keresést és a választást. Mert akkor csak a saját szükségeimre és a saját hiányomra koncentrálok. Értitek? Amennyiben viszont igaz, tudom, hogy aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát, akkor az imádságban az egész keresést, az egész várakozást adod át Istennek. És akkor kikerül az ember abból az imádságból, amelyben az önsajnálat vagy az Isten iránti neheztelés van jelen, ami kérdés, hogy mennyire imádság. És imádságra hívja ez a szülőket. Mert azt gondolom, hogy a második legfontosabb imádság, folyamatos, kitartó imádság a gyermekeinkért, miközben felnövekszenek az, hogy Istentől való társuk legyen. Az első legfontosabb imádság, hogy megismerjék Isten szeretetét Jézusban, és a második legfontosabb imádság, hogy Istentől való társuk legyen. Mi az, amit mi legerősebben oda akarunk adni a gyermekeinknek? Jó, esetleg keresztények vagyunk, jó, ismerje meg Jézust másodszor, pénz, diploma, Nem. Nem ezt akarjuk. Nem ezt kéne akarni. Nem ezért kéne dolgozni. Hanem azért, hogy megismerjék az Istentől való párjukat. Hogy kapjanak bölcsességet, kapjanak kegyelmet, kapjanak egy jó társat. A második legfontosabb imádság a gyerekeinkért. Befejezésül álljon itt az az ige, ami ezt a gondolatot folytatja, és ami felteszi a koronát mindenre. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt, négy dolgot nem értek, mondja a bölcs. A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját a leánnyal. Mi a közös ebben a négy útban? Miért mond el hármat, hogy mondjon valamit a férfi útjáról a leánnyal? Az a közös, hogy egyik út sem titok, misztérium és fenségesség nélkül való. És ha valakit lenyűgöz, amint a sas vitorlázik az égen, ha valakit megragad, hogy a kígyó siklik a sziklán, ha valakit elgondolkodtat, hogy az ember által épített relatíve kicsi hajó hogyan találja meg az útját a tenger erői hullámai között, akkor még inkább elbűvöl az, hogyan lesz férfi és nő egyé, és hogyan járhatják együtt ezt az utat. Titok, fenségesség, misztérium, csoda. De a történetnek a vége nem más, mint kegyelem. Kegyelem. Hogyan működik férfi és kapcsolat, nő kapcsolata? Kegyelem. Hogyan találunk jó párt? Kegyelem. A történet vége titok. És ez a titok, ugye azt mondom, ha titok, akkor nincs garancia, és ez elbizonytalanít. És ugyanakkor ez az elbizonytalanodás, ez bizalomra hív. Ez önátadásra hív. Érted? Ha végső soron nem az én hatalmam, bizalomra és önátadásra hív. Ha készülsz és válsz egy kapcsolatba, bíz és add át magad Istennek. Ha benne érsz egy kapcsolatba, bíz és add át magad Istennek. Ha éppen belépő félben vagy, és már jön a pánik, hogy most nem sokára eljön, el kell köteleződni, bíz és add át magad Istennek. Bizalom. Honnan fakad ez a bizalom? Honnan fakad a bizalom? Ki tud bízni? Aki biztonságban van. Akit átölelt az Isten szeretete. Akit annyira átölelt az Isten szeretete Krisztusban, annyira elmélyült ez a szeretet az ő szívében, hogy kimeri szolgáltatni magát Istennek, mer benne bízni erre a legfontosabb kérdésre nézve is. És ezért, ahogy most a dicsőítésben Isten elé jössz, Isten elé jövünk, ne a házastársa koncentrálj akármilyen is, hanem Istennek arra a szeretetére, amelyet Jézusban elhozott, megmutatott, és amelytől semmi el nem fakadhat, elszakíthat, mert el nem szakíthat, mert ha Istennek ez a szeretete mélyül a szívedben, az életedben, az agyadban, akkor fogod tudni magad bizalommal átadni, és akkor fogod tudni ezt az egész kérdést bizalomban hordozni, mert végső értelemben titok, és még közben bölcsességet is kapsz Isten szeretetéből. Amen. Imádkozunk. A sok embernek a gyógyulására fogunk imádkozni, úgyhogy így nyissuk meg a szívünket most, ahogy Isten szent lelkét hívjuk, és ahogy ő lesz váránk. Jöjj, szent lélek Isten! És te, aki az Úr Jézus Krisztusban, az igében megvizsgáltál, feltártad szívünket magunk előtt. Most végezd a te gyógyító és szabadító munkádat. és megnyitjuk a szívünket. És hisszük, hogy Te valóban egy pillanat alatt tudod adni kegyelmednek, szeretetednek, bocsánatodnak oly mértékét, ami máshogy el nem érhet minket. Először, Urunk, azért imádkozunk, azokért imádkozunk most, akik büszkék és kemény szívűek, akár férfiak, akár nők, akik lenézik a társukat, vagy lenézik a másik nemet. Azért imádkozunk, hogy törd össze az ő szívüket, törd össze az ő keménységüket. Törd össze ezeket a gátokat. Azért imádkozunk, hogy törd őket össze, hogy a porba hújjanak. És a porban találkoznak Te veled, Úr Jézus, aki a porba hullottál, a kereszten pusztultál el értük, és értünk, és mindannyiunkért. Akik soha nem engedtek teret a kegyelemnek, akik soha nem ismerték el az ő keménységüket, felelősségüket, akik megnyomorították mások életét. Engedd meg, Uram, hogy összetörjenek, hogy magadhoz öleljenek téged, Úr Jézus Krisztus, aki összetörtél értünk, összetörtél a bűneinkért, a bűneink miatt, a bűneink terhe alatt. És imádkozunk, Úr Jézus, másodszor az összetörtekért, a megalázottakért, akik meg a porban vannak, de Te fel akarod őket emelni. Te meg akarod őket gyógyítani, Te fel akarod őket ékesíteni, Te meg akarod őket koronázni. Hadd lássanak Téged, Úr Jézus Krisztus, aki feltámadsz a halálból, és új életet szerzel, és ők egyek ebben az új élettel. És ahogy ott vannak előtted, Urunk, az ő sebzett szívükkel írd át az ő belső képüket, hogy máshogy lássák magukat, úgy lássák magukat, ahogy Te látod őket. Emeld őket fel, gyógyítsd őket meg, tedd őket egészé, mint nő, mint férfi a maguk identitásában. Imádkozunk, Urunk, a Te alászálló, gyógyító, szabadító jelenlétedért, mind a büszkéknek, mind a megtörteknek az életében. Taníts imádkozni, adj bizalmat, tégy bennünket áldássá mások számára, házasságban, családban, barátok közt, munkahelyen, a világban. Hadd terjedjen igazságod, világosságod, szeretetben, hadd legyen a férfi férfi, hadd legyen a nő nő, hadd legyen a házasság házasság, hadd legyen a család család, és hadd fakadjon ebből reménység, kegyelem és gyógyulás sokak számára. Így áld meg a gyülekezetünket, így áld meg a környezetünket, így áld meg ezt a várost. És így beszélj velünk, ahogy Te előtted vagyunk a következő énekek alatt, gyógyító, bátorító, szerető szavaiddal. Légy velünk, kérünk továbbra is. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.